Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm kedves vendégeket. Igazgató úr, köszönöm, hogy elfogadták meghívást ma estére. Az oktatás és nevelés kérdéséről szeretnék néhány gondolatot a Biblia, illetve a keresztény pedagógia szempontjából megfogalmazni. Nem kimerítően, ezt azért is mondom, mert nyilvánvalóan ennek a területnek is nagyon-nagyon sok leágazása van, hanem szeretném fölfűzni egy olyan logikai sorra, távolabbról közelítsük meg a nevelésnek a témáját, és aztán szeretnék eljutni az isteni pedagógiának néhány eleméhez, ami már nem egy elvont fogalom egyikünk számára sem, hanem saját életünkben tapasztaljuk. A Bibliában az oktatás és a nevelés nem válik el egymástól. Isten, mint legfőbb nevelő jelenik meg, és az ő nevelése vagy oktatása az alapvetően a bölcsességre akar elvezetni bennünket, olyan bölcsességre, amelynek segítségével jól és jó emberként tudunk élni, és úgy akar segíteni bennünket, hogy ezen bölcsesség elsajátítása során egyfajta fegyelmet is tanuljunk, ez pedig a törvénynek a fegyelme, ami nem egy szigorúságot jelent csupán, hanem egy kapcsolatban való élést jelent. Elfogadom a törvény alkotóját, mint olyan valakit, aki fölöttem áll, és aki nekem jót szeretne. Ha általában tekintünk a nevelésnek a fogalmára, nagyon egyszerűen azt lehet mondani, azon tevékenység, ami az emberi személyiség fejlesztésére irányul. Hát ez tényleg nagyon száraz megfogalmazás, de igaz, és mindenképpen vehetjük kiinduló pontnak. Ha picit szűkítjük a megközelítést, akkor azt látjuk, hogy a nevelés az emberi személyiség kibontakoztatására, tökéletesítésére irányuló tudatos tevékenység, mely meghatározott világnézeti alapon segíti és szolgálja az egyén és a közösség célkitűzéseinek megvalósulását. Ez általában. De ami ugye az előző nagyon rövid megfogalmazáshoz képest kiemelkedik, az pedig az, hogy az egész személyiség kibontakoztatására irányul, tökéletesítésére, és akkor ez már nagy kérdés, hogy mit jelent tökéletesíteni, és valamilyen világnézeti alapon történik, ugye számunkra a világnézeti kifejezés, legfőképp az idősebbek számára ilyen rossz emlékeket idéz, pedig hát azért világnézetre szükség van, még akkor is, hogyha nem annak az általunk rossz emlékként őrzött módján. Mi fogalmazódik meg ezen nagyon egyszerű definícióban? Ugye a nevelés lényege a személyiség fejlesztése, hogy az egyén elérje a végső célját, és a nevelés, nevelői tevékenység az mindenképpen egyéni és közösségi tevékenység is. És azt is megfogalmazza ez a definíció, hogy minden nevelői tevékenység, és szeretném hangsúlyozni, minden, az a nevelői tevékenység is, amely kifejezetten nem törekszik arra, hogy valamilyen világnézeti alapot vagy bázis teremtsen az ő nevelési tevékenységéhez, mégis valamilyen világnézeti alapon van. Nem szeretnék itt egy nagyon rövid vitába bonyolódni ugye a világnézetileg semleges nevelés kérdéséről. Lehet ezt állítani, akkor az olyan. De akkor az lesz a bázis, és nyilván ezt az eredményt várhatjuk el egy ilyen kiinduló ponttól. Mielőtt tovább folytatom a sort, és eljutunk a keresztény nevelés néhány eleméhez, érdemes megállni annál a gondolatsornál is, ami egyébként nem pusztán egy teoretikus megközelítés, hogy lehet-e egyáltalán nevelni. Ez nagyon sokszor és ismétlődő módon, vagy akár egymásra épülő módon is fölteszik maguknak néhányan ezt a kérdést. Például azok, akik vallják, hogy az embernek alapvető meghatározottságát jelenti az az öröklött adottság, amivel rendelkezünk. Hadd utaljak a múltkori előadásra, éppen Kosztolányi professzor úr beszélt ugye a genetikával kapcsolatban erről. Nyilvánvalóan tudományos megközelítésben abszolút befogadható az a megállapítás is magunk számára, amelyek itt elhangzottak. Azonban ezt túlon túl radikálisan vagy szélsőségesen egyoldalúan hangoztatjuk, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy pusztán a születéstényével az ember egy programot fut végig, hiszen az egészsége, hiszen az értelmi képességei, az egyéb adottságai is mind-mind meghatározottak tőle függetlenül, és ettől eltérni sem tud, tehát egy nagyon zárt rendszerben fut végig az ember, és akkor kérdés, hogy a nevelésen mit értünk, lehet egyáltalán nevelni egy gépembert. Vagy amikor a szociális körülményekre tekintünk ugyanilyen nagy jelentőséggel, mintha ezek a körülmények határoznák meg alapvetően az ember lehetőségeit. Látjuk, hogy nagyon sok esetben nagyon nagy mértékben meghatározzák, de mégsem tudjuk elfogadni azt, hogy kizárólagosan, illetve úgy, hogy csak egy meghatározott módon tud az ember ettől kezdve bizonyos szociális körülmények hatásaként élni. Ugyancsak a nevelés kérdését, vagy a nevelhetőség kérdését fogalmazza meg az az elmélet, amelyik a pedagógiai utópizmust jeleníti meg, vagyis azt mondjuk, hogy mindent meg lehet tenni az emberrel, jót is, rosszat is, csak jól kell nevelni. Mintha az ember egy fehér, tiszta lap lenne, oda bármit rá tudok írni, és amit ráírtam felelősséggel, nyilván az fog történni. Ez is újból és újból visszaköszönő a történelmünk során, illetve ezen elméleteknek az együttes vagy egybegyúrása is egy ilyen szélsőséges véleményhez vezetheti az asztvallókat. A II. Vatikáni zsinatnak a nevelésről szóló konstitúciója egyértelműen állást foglal a tekintetben, hogy az ember nevelhető. Sőt, egy nagyon érdekes sort is fölvázol ezzel kapcsolatban. Nem csak, hogy nevelhető az ember, hanem a létéből fakadóan és a közösségi felelősségből fakadóan nevelni kell, nevelendő, és ebből jó eséllyel, nagy-nagy reménnyel eljuthatunk oda, hogy a nevelhetőből nevelt ember lesz, és reméljük, hogy egy következő lépésben ő maga válik nevelővé. Egyébként ez a folyamat lejátszódik, ha nem tudatosan vagyunk ennek részesei, akkor is. Ennek számtalan példáját lehet látni, akár napjainkban is, vagy éppen a társadalmi folyamatokat vizsgálva is. Tehát mindenképpen a nevelhetőséget valljuk, azzal a szabadság fogalommal, amit a keresztény teológia szabadság fogalomként elfogad, és azzal a bibliai háttérrel, amire mindez épül. Ugyancsak egy ilyen tisztázandó kérdés megítélésem szerint az is, hogy kinek van joga és kinek felelőssége nevelni. Ez egy picit furcsa kérdésnek tűnhet, hiszen az előbb azt mondtam, hogy praktikusan mindenki nevel, pusztán a létével, vagy neveltségével, vagy éppen hiányos neveltségével. Mégis a nevelés jogánál és kötelességénél elsőként természetesen a szülők, és minden más megelőzően a szülő jelenik meg. Éppen az élet okán, hogy az életet ajándékul kapja a gyermekben, és az ő felelőssége a gyermek nevelése, és a család nyilván ebben a feladatában rászorul, most így fogalmazom, rászorul a társadalom segítségére, de ez nem baj. De a szülő igénybe veheti fölkészült szakembereknek a segítségét ebben a felelősségében. És a társadalomnak kell is gondoskodni arról, hogy legyen elegendő számú fölkészült pedagógus, szolga, aki a gyermekek nevelését szakavatottan tudja végezni. Természetesen itt most a gyermeknevelést tartom szem előtt ki nem mondottan is, de természetesen gondolnunk kell a felnőtt embernek az önnevelésére is, vagy éppen a nevelési folyamatokban való részvételére is. Ezen bevezető gondolatok után szeretnék egy nem is mindenre kiterjedő, de mégis egy bővebb megfogalmazást adni a keresztény neveléssel kapcsolatban, legalábbis a lényegi elemeit illetően. Tehát mindenképpen egy tudatos tevékenységről van szó, egy tudatos, rendszeres tevékenységről van szó, mégpedig egy megtervezett tevékenységről van szó, az ember végső céljának, az üdvösségnek a szem előtt tartásával. Vagyis, ha tudom, mi a végső célom, mi az embernek a végső célja, akkor vagyok abban a helyzetben, hogy talán van módom, lehetőségem úgy nevelni, hogy ezt a végső célt legyen képes elérni. Ha nem határozok meg végső célt, nem állítok végső célt, mit gondolok az emberről, az ember teljességéről, az ember boldogságáról, akkor a nevelés félő, hogy nem egy irányba fog hatni, hanem egymástól eltérő módon, esetleg egymással szembeállító módon mutat rá értékekre, vagy éppen azokat hát egymás mellé rendeli. Tehát a végső cél az üdvösség érdekében, üdvösség megvalósulása érdekében történik ez a tevékenység. És az a meggyőződés vezeti a keresztény nevelésben résztvevőket, hogy Jézus Krisztus tanítása szerint, hiszen számunkra Jézus nem csak egy vallási figura, ha szabad így mondani, külső megközelítéssel, hanem az Isten fia, aki értünk emberi lesz, aki az élet teljességét, az ember teljességét mutatja be, és az Istennel, az Atyával való teljességet mutatja be. Ezért nyilvánvalóan ő jelenik meg, mint kiemelt pedagógus, legfőbb, semmi máshoz nem hasonlítható pedagógusként. És azt is valljuk, hogy az egyház vezetése által akarjuk ezt a tevékenységet megélni. Miért? Azért, mert hisszük, hogy az egyház az a közösség, ahol az üdvösség valósága, az üdvösség reménye, az üdvösség műve maga elérhető módon, valóságában jelen van. És az egyház rendelkezik azzal a tanítással, és azokkal a mondjuk így eszközökkel, kegyelmi eszközökkel, szentségekkel, amelyek képesek az embert a maga minden dimenzióját szem előtt tartva nevelni. Mégpedig úgy, hogy a végső célját szem előtt tartva ő maga is legyen képes tanúságot tenni, mind az egyházban, mind pedig a világban, az emberi életnek az értelméről. Így tehát alapvető feladata a keresztény nevelésnek Isten megismerésére és szeretetére való elvezetés, tehát megismerni és megszeretni. Ide eljutatni a növendéket, illetve a Krisztus helyes ismeretének és művének a megismerésére elvezetni, hiszen Jézusról valljuk, ő az út, az igazság és az élet, és ez számunkra nem pusztán egy szép megfogalmazás, hanem hitünknek az alapja. Az ő útján járva, az ő tanítását, az ő igazságát követve hisszük, hogy az ember a maga teljességére eljuthat. Krisztusban mutatkozik meg az Istenség teljessége. Római levélben olvassuk ezt 8. fejezetben. És alapvető törekvésünk keresztény nevelésben segítsük hasonlóvá válni a növendéket Isten fiához, az ő képmását tudja magára ölteni. Így tehát feladat az, hogy vezessük be a növendéket az egyház életébe is, annak a nagyon leegyszerűsítve eszköztárát is tudja ismerni, használni, tudjon azzal élni, és tudja a természetes és természet fölötti eszközöket saját maga nevelése érdekében jól használni. Ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, ugyanis ha az emberrel kapcsolatban beszélünk különböző képességekről, értelmi, érzelmi, akarati, kapcsolati képességekről, és beszélünk egyébként arról is, hogy az ember életében misztériumként ott van a bűn valósága, És ott van a bűn hatása, az áteredő bűn hatása, amiről már korábban is többször tettem én magam is említést, például az értelmi képességekben, például az akarati képességek meggyengülésében, és ezt az emberi lét természetéhez tartozónak gondoljuk, akkor nyilvánvalóan ezen hiány, vagy ezen hiányosság, ezen korlát legyőzését pusztán természeti eszközök, természetes eszközökkel nem tudjuk megtenni. Nem tudjuk a rábeszélésre, vagy a legjobb pedagógiai módszerrel megváltoztatni, hanem azzal tudjuk megváltoztatni, amit az Isten erre a bajunkra, betegségünkre, erre a hiányunkra ad, a szentségek ereje. Így tehát a szentségi katekézis, vagy a szentségi pedagógia az nem a jóknak a jutalma, vagy a kiválóknak valamiféle édesség még. Tehát vannak a természetesen rendes emberek, jó emberek, és még vannak azok, akik ettől egy picit többet szeretnének, hanem azt is valljuk, hogy nem tudjuk megküzdeni a mindennapi küzdelmeinket sem jól, hanem az egyház által fölkínált tanításban és a szentségek erejében akarunk, azokból akarunk erőt meríteni. És ez nem valamiféle leszűkítése, vagy kizárólagossá tétele az emberi fejlődésnek, vagy az eszközöknek, hanem az a meggyőződés, amit Jézus nekünk átadott. És ilyen szempontból igen izgalmas mondjuk egy intézményi keretrendszerben, mondjuk egy iskolai keretben, a szentségi pedagógiáról beszélni, a szentségek erejéről beszélni. Hiszen nagyon könnyű esetleg itt bizonyos síkokon átcsúszni szimplex gondolkodással, tehát az a gyermek, aki például látványosan szépen minisztrál, könnyű elhinni, hogy ő egyébként majd látványosan szép életet fog élni. Lehet, de nem automatikusan következik, mint ahogyan fordítva is lehet példát mondani erre. A Biblia úgy beszél az Istenről, a Teremtőről, mint aki saját képére és hasonlatosságára teremt bennünket, és a nevelés is nyilvánvalóan ezen kereten belül történik. Külön kiemeli a Biblia az Istennek az atyaságát, Istennek a szülői mi voltát, hogy ő így tekint az ő teremtményeire, az emberre, mint gyermekeire, akiknek a legjobbat akarja, akiket ő maga nevelget, ő maga oktat, ő maga mutatja meg az élet útját, ő maga védi, óvja a teremtményeit, az embert, a rábízottakat. És természetesen úgy is atyaként jelenik meg, hogy fia által a lelkéből ad nekünk. Belénk oltja az ő lelkét, hogy teljesen a fiának a gondolkodását tudjuk magunk szívében, értelmében, testünk tagjaiban megélni. És szeretnék visszautalni egy már említett gondolatra. Mindenképpen egy krisztocentrikus pedagógiában gondolkodunk. Ha Krisztus az istenség és az emberség teljesség, akkor nyilvánvalóan az embert ő benne tudjuk elképzelni, és ő tulajdonságaira szeretnénk önmagunkat és a ránk bizottakat is nevelni. Ilyen szempontból a megismerés, Jézus személyének a megismerése, tanításának a megismerése, a biblikus nevelés, vagy éppen a liturgikus nevelés nem egy periférikus eleme a keresztény nevelésnek, hanem éppen a lényegi magja a keresztény nevelésnek, mint ahogyan az eukarisztikus vagy a szentségi nevelés is ide tartozik. És akkor befejezésként néhány jellemzőt hadd emeljek ki az isteni pedagógiának a jellemzőivel kapcsolatban, vagy megjelenésével kapcsolatban. A Bibliában az ő népével való kapcsolatában kiemelkedik, hogy az Isten abszolút fokozatosan szólítja meg az ő népét. A jelek, a csodák, a teremtés révén, a megismerés révén. És nem fél attól, hogy most még csak keveset tud az ember belőle, keveset ismer, majd eljut az ismerésnek, a tudásnak egy magasabb fokára. Fokozatos, velünk is ezt teszi, és milyen jó, hogy ezt teszi. Milyen borzasztó lenne, ha gyermekként, kamaszként olyan feladatokat várna el, amire nem vagyunk képesek. Ugyanígy látjuk az isteni pedagógiánál a lehajló mi voltát, hogy felénk hajol, nyújtja a kezét, hogy ösvényt készít a mi lábaink előtt, vagy éppen lámpást ad az ő tanításával, hogy el ne botoljon a lábunk. Lehajol hozzánk, de mindig megmarad abban az alapállásban, hogy bennünket fölemelni akar magához, és növelni akar. Tehát lehajol, de nem akarja, hogy mindig kicsinyek maradjunk. Egy édesanya, édesapa sem azért hajol le az éppen járni megtanult gyermekéhez, mert azt szeretné, hogy mindig ez a helyzet maradjon. Még akkor is esetleg 20 év múlva ezt visszasírja, ezt az állapotot. De nem azért, hanem azért, hogy növekedjék. Azért, hogy maga is tudjon járni, és nem csak sima terepen, hanem veszélyek között is ezt meg tudja tenni. Lehajol, de fölemelő jelleggel teszi ezt. Mindenképpen meghívó jellegű az ő pedagógiája. Nem erőszakos, nem veszi az ember szabadságát. És sokszor gondolkozunk ezen, hogy sok-sok nehézség, küzdelem van az ember életében, keresztény ember életében is, és ennek legtöbbször vagy mindig kiváltó oka az ember szabadsága. És olyan nagyon egyszerű pedagógiai kívánalom lenne, hogy miért is van szabadság? Ha nem lenne, annyi bajunk nem lenne. Hát igen ám, csak akkor az Istennel való kapcsolat, ez a meghívó kapcsolat nem tudna kialakulni. Mindig felszólító az Isten pedagógiája. Meghív, magához szólít, hogy ráfigyeljünk, de felszólít is, hogy te képes vagy egy következő lépést meglépni. Például képes vagy megbocsátani. Képes vagy nagy lelkűnek lenni. Mindenképpen egységes az Istennek a pedagógiája, nincs benne olyan elem, ami ne erősíteni a másikat, vagy szembe helyezkedne a korábbival. A szavai, a tettei, a törvény, ahogyan a bűnöshöz, az igazhoz szól, ez mind-mind egységben jelenik meg számunkra. Mindig konkrét, az Ószövetségben különösen is kiemelkedik, de ugyanígy kiemelkedik ez Jézusnak a példabeszédeiben is. Olyan gyönyörű, egyszerű példabeszédeket mond, ami az akkori ember konkrét mindennapi valóságát érinti meg. Nem nagyon kell magyarázni, mert érti. Akár a magvetőről szóló példabeszéd, de hát a többit is lehetne mondani. Mindenképpen közösségi jellegű az Isten pedagógiája, az egyénhez szól, az egyén szólítja meg, de mindig közösségben tekint rá. És kívánja is, hogy az ő fejlődése az a közösség segítségével, de a közösségre visszahatva is történjen meg. Tehát azok az ajándékok, amelyeket ki kap, és most itt kiemelt módon is gondolok a pedagógus testvérekre, akik közül most itt többet felfedezek, ez visszahat a többiekre. Tehát amiben valaki növekedni tudott épp a nevelésben, ez mások számára is érték lehet. És mindenképpen élő. És talán ezt a legnehezebb megvalósítani, hogy személy a személyhez szól. Nem a tudás a nem tudáshoz, nem a módszer az alkalmazotthoz, hanem a személy szól a személyhez. És Isten ettől nem fél. Nem fél attól, hogy sokszor kell elmondani valamit, nem fél attól, hogy újból el kell mondani, személyhez szól, és ezt várja, hogy a személy válaszoljon. Hogyan válaszoljon a nevelt egyén? Úgy, hogy igaz módon él. És a bibliai szóhasználatban ugye az igaz ember azt is jelenti, aki ismeri az Úr törvényét, és lépteit ennek megfelelően alakítja. Isten a mi nevelünk, aki az igazságra akar elvezetni bennünket, és ehhez ad eszközöket számunkra, azokat az eszközöket, amelyeket az egyház igyekszik maga erejével, képességeivel támogatni, kiemelten, és mindenek előtt a családnak a kötelékét és a családi nevelést. Ugyanígy fontosnak gondoljuk ilyen szempontból az oktatási intézményeinket, plébániai közösségeinket és azokat a nevelő közösségeket, amelyek a gyerekek, fiataloknak a mondjuk így szabadidejét vagy érdeklődési körének más-más területét is lefedik. Köszönöm mindenkinek megtisztelő figyelmét!